rengeteg jönnek az a agresszív ideológiával feltöltek, ez mondjuk a bolsevik ideológiával, és akkor úgy gondolják, hogy az eszme jegyében jogokban áll fegyvert használni, ugye, és megint a háború után vagyunk, akkor hétköznapivá vált a fegyverhasználat, előfordulnak személyes bosszuk, megtorlások, válaszcsapások, de tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a hétköznapi erőszak, ez beszüremkedik ezekben az időszakokban, és nem véletlen, hogy évekig tart, amíg ez sikerül aztán itt Magyarországon is felszámolni. Hozzátéve, hogy a győztes országokban is a 20-as években sokkal erőszakosabbá vált a polgári lét is, hiszen rengetegen hazatérve ugyanúgy nem tudtak beilleszkedni. Hozzájárult például ez a dolog, hogy nagyon távolról közelítsen meg például az amerikai maffia megerősödéséhez, hiszen az erőszakot megtanuló erőteljes fiatal férfiak tértek haza, és érvényesítették így módon az akaratokat. És arra is volt például, hogy valaki alacsony társadalmi helyzetből volt katona, de fegyverrel a kezében sokkal jobban tudott érvényesülni, mint korábban, és meg volt benne az a késztetés, hogy hát ne térjen vissza ismét mondjuk a társadalom legalábbecsültebb rétegeibe, hanem megpróbálja a felemelkedését legalább így módon biztosítani. Tehát nagyon összetett és bonyolult problémáról beszélünk.
Tehát nem csak az elnyomó rendszerek végrehajtói, hanem a frontról hazatérő katonák is erőszakosak voltak.
Természetesen, természetesen. Tehát itt azért vannak, számolunk kell ugye a vörös terrorral. Tehát ne felejtsük el, itt a tanácsköztársaság 133 napja alatt, itt azért voltak kifejezetten olyan fegyveres alakulatok, ugye a Lenin fiúknak nevezettek, akik a terror eszközeit alkalmazták. Ugyanez igaz a fehér terrorra is, a különítményesekre is, de igen, bizony volt arra példa, hogy a hazatérő katona az nem olyan, mint a filmekben, hogy csak a hazájára gondolva hazajön, hanem rengeteg traumatizált, lelkileg, testileg sérült, megrokkant emberről beszélünk, és bizony sajnos úgymond minden ideológia nélküli asszociálások is mindennaposak voltak.
Melyek voltak a leggyakoribb atrocitások?
Gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy fegyveres ember bármit megtehet adott helyzetben, amikor éppen széthullóban van az államhatalom. De tudunk verekedésekről, tudunk gyilkosságokról, és ennél azért, ha lehet ilyet mondani, bár minden emberi élet pótolhatatlan, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez súlyosabb vagy amaz súlyosabb egy gyilkosság, de ugye igazán veszélyesé akkor válik ez a dolog, amikor valóban már szervezett formában történik meg ez a dolog. Hát itt megint visszautalnék ugye például Szamuel Tibor tevékenységére, aki tényleg nagyon tudatosan él a terror eszközével, de ugyanez a dolog létezik a különítményeseknél is. Ez a példa például, amit az előbb említettem a fonyódiaknál, amikor Zalm Hermann gróf vezetésével a különítmények bevonulnak fonyódra, a három ember gyakorlatilag egyetlen dolog miatt akasztják föl, mert zsidók. És akkor arra következtetnek, hogy akkor nyilván kommunisták. És miközben az egyik áldozat, Tószegény Freund Albert felesége, a szomszéd villatúra, a Huszka Jenő zeneszerző tanácsára elsiet Siófokra, hogy Hortitól mentesítő levelet szerezzen, és meg is szerzi. De gyakorlatilag ugye visszaér, már a véresre vert férjével is akasztották. És itt még egy dolgot megemlítenék, hogy sajnos vannak olyan emberek is, akikből úgymond a pszichopata vagy szadista hajlamaikat előhozta ez az elszabadult világ. Tehát tudunk például olyan emberről, Bibó Dénes főhadnagyról, aki saját kezére akasztotta fel az általa bűnösnek tartott embereket, vagy pedig fotót készített az áldozatáról és saját magáról, és akkor azt gondolom, hogy ez már a orvosi esetek világába vezet el minket. Viszont ez megmutatja azt, hogy mennyire összetett dologról beszélünk megint csak, tehát hogy mennyire különbözőek lehetnek a motivációk.